Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kedves hallgatóink! Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk a 2019. február 22-én elhangzott műsorunkkal. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Éppen olyan, amilyen a hangja. Határozottságot sugároz, ugyanakkor vidám és barátságos. Az idősebbek a Kántor című tévésorozatból, míg az ifjabbak talán leginkább Oszi bácsiként az Üvegtigris című kultikus mozifilmből emlékezhetnek rá. Számos emlékezetes szerepe mellett Walter Matthau-nak vagy éppen Jean Reno-nak is ő kölcsönözte a hangját. Több mint fél évszázados pályafutása során annyi színházban játszott már, hogy azt mondja, ő a legnagyobb magyar vándorszínész. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Beszélgető társam Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akivel színházról, filmről és szerepekről beszélgettem. Találkozásunk előtt kíváncsiságból kinyitottam az internetet, és azt találtam, hogy ezen a héten a televízióban például egy kereskedelmi csatornán a Nagy Gatsby című filmet vetítik, amelyben az egyik szereplőnek a hangját szinkronizálta. Ezen kívül az M3 Nosztalgia csatornán megy a Kisváros és a Falu jegyzője, amelyben szintén szerepelt. Ugyanezen a csatornán a Mérkőzés című filmdráma 1981-ből, amelyben egy teljhatalmú tisztviselőt játszik, aki tühében agyonver egy futballbírót. Ezen a héten ez a film is látható lesz, illetve a Dunavörgyön a Vonatok reggel indulnak című tévéjáték, és nem utolsó sorban egy színházi közvetítés, Turóczi Katalin által írt Finálé című darab, amelyet Szilágyi Tibor rendezett. És ha még nem elég a felsorolásból, akkor egy kábelcsatornán műsorvezetőként láthatjuk őt, és természetesen a színházban élőben is meg lehet őt majd nézni a hétvégén, a Karinti Színházban a Második nekifutás című darabban, illetve Veszprémben Nuti Károly Nyitott ablak című zenés játékát rendezi. Percek teltek el avval, hogy befejezem ezt a felsorolást, mely címek generáltak önben bármilyen emléket az itt elhangzottak közül?
Hát először is Kósa Ferinek, aki most eltávozott közöttük, a Mérkőzés című filmje, amiben egy gazember, talán egy ilyen AVA-szerű palit játszottam, Onsz Gabival és egy lengyel színésznő mellett ez a főszereppel. Azért érdekes ez, mert ugye az én korosztályomból, aki még megvan, és pláne ilyen üzemképes állapotban, mint én, az elmondhatja, hogy olyan lehetősége volt, hogy 60-80 tévéjáték készült egy évben, és ebbe benne volt az ember 40-ben, és 20-nak, 25-nek ő játszotta a főszerepét.
Tulajdonképpen, ha jól láttam, akkor 1965-től, ugye, amikor az első filmben felbukkant, onnantól szinte minden évben látható volt a filmvászon.
Hát, ugye 1965-ben végeztünk. Fantasztikus, mert ez az 54. szezonom. Aktívan dolgozom rendezőként, színészként több színházban, és emlékszem fiatal színészként, ugye, hogy valakinek ünnepelték a 25. jubileumát, és ott meghatottan álltunk, úristen, 25 év, és ennek én már több mint a kétszeresét eltöltöttem a pályán. Szóval rengeteget dolgoztunk, és ez egy nagyon jó dolog.
Na de ami mondjuk engem különösen meglepett itt ebből a listából, ez a műsorvezetőség, ez hogyan alakult így, hogy ön ezt a szerepet is kipróbálhatta?
Hát olyannyira, hogy ez tulajdonképpen véletlenül alakult, mert ez egy ilyen privát kábel televíziónak indult. Ott voltam valami interjún, és a tulajdonos azt mondta, hogy nincsen kedvem valamit csinálni, és akkor nincs valami ötletet, mondom, igen, legyen színésztársalgó, és azért volt ez nagyon értékes dolog, mert a Berek Gatitól kezdve az Avar Istvánon át a Udvaros Dorottyáig jöttek el nekem, és hát én nem vagyok se újságíró, se riporter, de közel tudtunk kerülni egymást, tehát ez is ispétlik, tehát ezt is csináltam.
Ez mikor volt?
15 éve valahogy így, és hát rengeteget voltam például a Magyar Televízió Családbarát című műsorában, társműsorvezető is itt a profik mellett, meg verseket írtam nekik. De hát azt hiszem, hogy ez nem egy olyan ördöngös dolog, de hát ettől az ember nem lesz egy profi riporter természetesen.
Szóba került Nóti Károly darabja, Nyitott ablak. Ha jól tudom, akkor viszont ön rendezőnek készült eredendően, hát nem színész.
Nem, hát szerettem volna filmrendező lenni. Ez egy ilyen gyerekkori álom. Inkább 1956-ban kezdtük a gimnáziumot, és 60-ban érettségiztünk. A mai napig megvannak az osztálytársakkal való találkozók, akik meg megvannak. De a 60-as évek elejével, a magyar film fellendülésével, meg hát az 56 után létezett valamiféle konszolidáció, kulturális szempontból mondom, mert nem csak kötelező NDK drámákat lehetett játszani. Bérletünk volt a Nemzeti Színházban, meg az Opera Házban. Timár József ügynök halála, akkor a Tennessee Williamsek bejöttek, jó, hogy 10 év késéssel, de hát az akkor hipermodern dolognak számított, a mai napig is az, és akkor innen jön ez a Bátyhogy filmrendezőség. De hát ez egy elérhetetlen dolog, ott nagyon helyes módon, mert jelentkezni se lehetett, csak már egy diplomával. Mert a diploma az csak belépő egy a pályára, menjen, gyakoroljon vidéken, és ne üljön a kispadon. Tehát csak ennyi az egész. De hát a színház kárpótot ilyen szempontból. Most is azt mondom a fiataloknak, hogy én egy színész vagyok, mint ti, csak sokkal régebben csinálom, és egy tükröt mutatok nektek, és mondom, Agárdi Gábor is elfogadta azt, hogy belenézett ebbe a tükörbe, és 65-ben diplomáztunk, Almási Évától Csomós Mariig, Mór Mari, ennek is sorolhatom, Balázs Pétertől Ernély Bérán keresztül. Volt még egy megkötés, hogy kötelező volt lemenni 2 évre vidékre, tehát ez egy diploma után, ez egy óriási iskola volt, mint olyan. Hát nem oda szerződött az ember, akart, tehát egy státuszrendszer volt, és én valahogy Pécsre voltam ígérve, nem tudom, rám volt jó a ruha, vagy miért, és valamelyik vizsgálőadáson kopognak, azt mondja, Radó Vilmos vagyok, a Kecskeméti Színház igazgatója, tetszett, amit csinált, gyere át az Erzsike Presszóba, ez a Uránia mozi alatt van most valami étterem, és beszéljünk. És azt mondja, tudom, hogy Pécsre vagy helyezve, de már elintéztem a minisztériumban elvbe, meg a főiskolán, és beszéltem, gyere hozzánk Kecskemétre, és egyforma volt a pályakezdő fizetés, 1600 forint volt a kezdő fizetése, duskálni nem lehetett, de az, hogy meghívott, 1965 májusában volt a bemutató, Shakespeare Makranszos hölgyének Petrucchio főszerepére, és Szegedi Erika volt a kata, ő hozzájuk nem tudtam bekerülni ebbe az osztályba annak idején.
Mert hogy első körben nem vették fel.
Első körben nem, úgyhogy voltam én minden segédmunkás, meg egyébek, tehát az élet sűrűjében. Mindig az volt a mániám, hogy egyre jobb színész szerettem volna lenni, és ehhez mindig arra vágytam, hogy minél erősebb és jobb társulatokba kerüljek. A 2 év kötelező után átszerződtem Veszprémbe, ott találkoztam Horvai Istvánnal, aki a Németh László apácáját rendezte, még élt, a Németh László elvitt hozzá, és ennek kapcsán, amit Fehérváron játszottunk, úgynevezett tájelőadáson, egyszer csak kopognak, azt mondja, Bot Béla vagyok, a Nemzeti Színház igazgatója, tetszett, amit csinált, jöjjön föl, hétfő le van szerződtet, tehát azt hittem, elájulok. Azon az éjszakán 2 hétig nem aludtam, fölmegyek, üljön le, mennyi a fizetése, mondja Bot Béla, jó napot kell. Hát mondom, 3200 forintot kapnék, ott maradnék. Úristen, hát erről szó se lehet, ez bérfeszültséget okoz, de mondom, és mit fog játszani? Hát azt mondja, nem tudom. Na most ez a 24. életévében lévő Szilágyi fölállt, azt mondja, hova megy? Hát nem képzel itt, mert nem tudja megmondani, hogy mit játszom. Miért hívott, és elmentem, aláírtam a szerződésemet Veszprémben.
Nem bántam meg utólag?
Nem, abszolút nem bántam meg, mert aztán még 2-szer voltam a Nemzeti Színháznak a tagja. 3 évet voltam Kecskeméten, 1-et Veszprémbe, és ezután a sikertelen Nemzeti Színház után hívott Kazimír Károly, aki akkor a Thália Színháznak volt az igazgatója, legminőségi művészínház volt. És hát ott is csodákat játszottam. Az egyetlen stúdió volt akkor még, és ott játszottam először a Csurkának a Ki lesz a bálványát, amit aztán 3-szor játszottam, a Vígben is, és a filmen is, na mindegy, és aztán onnan is elszerződtem, ami egy bátor dolog volt, elmentem a József Attila Színházba, 10 év után megint eljátszottam a Makrancost, óriási sikerre többek között, és akkor szerződtem a Nemzeti Színházba, és Sinkovics Imrétől kezdve csodákkal játszottam évtizedekig, és onnan hívott el Várkony Zoltán a Víg Színházba, és innen jön a rendezés, ott most egy kicsit szabadúszó leszek, és akkor hívott Csík Ferenc, és azt mondta, hogy gyere hozzám. Mondom, Feri, nem akarok most egy kicsit szabad, de gyere is rendezél. És neki köszönhetem a Várszínház refektóriumában, ami ugye a Karmelita Kolostornak volt a étkezője, egy gyönyörű műemlék épület, ott rendeztem először Romero Lanszerelem és halájátékának a francia forradalomról szóló darabját, tehát ott rendeztem először, és hát azóta szinte rendszeresen.
Érintőlegesen szóba hoztuk már 1956-ot. Azt gondolom, igen, hogy az első zene is, amelyet választott, köthető ehhez az esztendőhöz, ez pedig ugye nem más, mint az Örömóda. Szilágyi Tibornak milyen személyes emlékei vannak a forradalomról, 1956-ról?
Első gimnazista voltam, tehát szemtanú vagyok. Plusz a szüleim elváltak a háború előtt, de édesapám nálak, kivel csak én hétvégi gyerek voltam, ő elment 1956-ba, Kanadába telepedett le, és aztán hosszú évekig nem láthattuk egymást. A 8. kerületben laktam közel a Kilián laktanyához, a nagyszülőkkel. Egyik szobánkat is találat érte ilyen szempontból, és hát meg is írtam az emlékeimet. Azért döbbenetes, mert osztálytársakat is veszítettünk, és nem mindenki arcokban esett el, hanem ő sorvált a kenyérért. Barátommal például, aki idősebb volt nálam 3 évvel, az azért nagyon fontos, aztán ő is elhagyta az országot. Ott voltunk a Sztálin szobor ledöntésén. Én megírtam például, hogy 56. október 23-án gyönyörű idő volt, és soha nem felejtem el Latabárnak a Fel a fejjel című új filmje volt az Uránia moziba, és még bosszantott is, mert elmentem a Fény 4-es előadásra, de csak drága egyet kaptam, és végignéztem előtte a főiskoláról, vonultak is a Sinkovics Imré szabad többek között a Petőfi szobornál, és hát akkor nem gondoltam, hogy mit tudom én, 20 év múlva partnerem lesz a Nemzeti Színházban ez a csoda művész, és amikor kijöttünk, akkor már lezajlott a tüntet, és semmi atrocitás nem volt, és a Nemzeti Szállónál összetválkozott egy házbeli fiúval, és teherautókra fölkapaszkodtunk, és ott voltunk a Sztálin szobor ledöntésén, és akkor jött a hír, hogy már lőnek a rádiónál, és eszem ágában nem volt oda menni, de mennyire fontos egy idősebb kollega az, hogy Tibi, most hazamegyünk. Egy életre szóló én.
És akkor nyilván önre is hatott legalább úgy, mint kortársaira a 9. szimfónia.
Hát igen, azért ez egy fantasztikus dolog, és ilyen szignálként játszott a rádió.
Nézzük fel egy picit a gyermekkorát. 1942-ben született, ugye Magyarországon még éppen nem dúlt a háború, de hát ön is és a családja is hamarosan ennek részese lehetett. Itt született a fővárosban. Mi az, amire emlékszik még esetleg, vagy amelyet meséltek nagyon gyakran
nem
a szülei?
Döbbenetes. Az első gyerekkori emlékem, hogy Budán még harcok dúlnak, karácsony van, és én 2,5 éves vagyok, és hintaló címen meg is írtam ezt egy versecskében, és valahonnan volt karácsonyfa is, kaptam egy hintalovat, és nem mertem oda menni, mert lőttek és dörgött az egész, és az első gyerekkori emlékem az, hogy öltöztet anyám, meg a nagyszülőkkel értem, és megyünk le az óvóért, és a rádió mondja, hogy légitámadás szólnak, szóval azért ez nem egy akármilyen történet.
Ez egy ilyen kisfiúban is mély nyomokat.
Hát ez megmarad, ezek nagyon, nagyon szegény évek, a nagyszülőkkel élek, ami maga egy történelmi helyzet, olyan értelemben, hogy anyám elvált az édesapámtól, csak hétvégi gyerek leszek, és említettem, hogy ő 1956-ban a forradalom után elment.
És építész
és
volt
építész volt, tehát semmi ilyen beütés nincsen, hanem érdekes, hogy ez egy vallásos katolikus család volt, én apám után református lennék és vagyok, és a misék, az Isten tiszteletek, hát azért azok valamilyen szinten, hát misztérium játékok is, játék szó nem jó, de hát a hatással természetesen. Anyámnak a nagynénje egy első világháborús hadőzvegy volt, és hát kis nyomorúságos nyugdíjkiegészítésként ruhatáros volt az operaházban a harmadik emeleten. És hát rengeteg balettet és operát láttam a harmadik emeletről.
Az ő jó voltából.
Az ő jó voltából. Természetesen a Peter Grimes-ig bezárólag, és a Baba Tündér és a Párizs Lángai balettet, meg a Baksi Szerály szökőkútam, be volt egy óriási korbács tánc, erre emlékszem. És a Seregi László óriási koreográfusnak beszél, honnan tudod ezt mondom, mert a gyerekkoromat ott töltöttem a harmadik emeleten. Ez fantasztikus élmény volt. Általános iskolában, gyakorló iskolába jártam a Horváth Mihály térre, ahol a Lukin házaspár, Lukin László és a felesége, hát fantasztikus karéneket szerveztek, és volt egy nagyszerű karének, ahol én szoprán egy voltam eleinte, és egészen a mutálásig voltam, és nem csak nagyszerű pedagógusok voltak, hanem az 50-es években, tehát 48-56-ig, tehát volt még hitoktatás, aztán nem volt. Sugár Rezső zeneszerzőnek, Romhányi Józseffel volt egy Hunyadi oratóriuma, a Hősi ének, és ebbe volt egy gyerekkórus. És ebbe rengeteget felléptünk, én emlékszem, hogy többek között a Zeneakadémia, azt hiszem, Somogyi László nevű karnagy volt, aki szintén elhagyta aztán az országot, és ugye több tételes mű volt is, így valamelyik tételszünetbe mentünk be, és a mai napig tudom, hogy a női kórus után kellett belépni, és a női kórus éleket a boldog béketermő tavasz, remény, stb. És utána jött a gyerekkórus. És amikor még a Kossuth Rádióban volt ez a Kinyerma című műsor, akkor volt egy ember, aki mindent tudott, az óceánt műveket kökül egy cég szám alapján tudta, és ezt bejátszották, ezt, és ezt nem tudta, és fölüvöltöttem a kocsiba, ezt én tudtam egyedül az országban, és Sugár Rezső ősi énekében énekeltem gyerekként.
Hogyha ebből a korszakból kéne most megidéznünk egy dalt, akkor melyikre esne a választás?
Hát dalt nem tudok. Hát
operát, opera részletet.
Ja, igen, például ebből a korszakból, hogy azért valami vidám is legyen. Tehát azért a Don Pasquale-ból, főiskolán hangképzés gyanánt, hát énekeltünk Schubert dalokat. Volt egy fogyasztható baritonom, és a Don Pasquale-ből a Malatesztát énekeltem, és volt egy ilyen terv, hogy ebből a csodával Gregor Józseffel talán egy részletet énekeljünk el valamelyik tévéműsorban. Nem lett belőle semmi. Először a Műpába láttunk ott a kamerateremben ilyeneket. Múltkor láttam egy fantasztikus Don Pasquale-t. Én nem vagyok értő, csak szeretem, és hat rám. Hát szóval a zene az egy csodálatos dolog.
Hát akkor hallgassunk egy kis Donizettit most.
Ja, ez nagyon jó.
Beszélgetésünk elején említette, hogy 23 évesen mennyire bátor volt, hogy nemet mert mondani Bot Béla színházigazgató ajánlatának is. Ekkor készül ugye a Szerelmes biciklisták című film is, 23 éves kora környékén.
65-ben diplomáztuk, és azért nyáron ezt forgattuk, és előtte olyan szerencsém volt, hogy Jancsónak a szegény legényekben, én vagyok az a parancsőrtiszt.
De talán az igazi karakter szerep az mégiscsak a szerelmes biciklistákban adódott meg elsőként. Dr. Szilágyi Bélát alakítja egészen véletlenül. Egy szemüveges tudóst, aki még a Balaton partján is a jegyzeteibe feledkezik, ahelyett, hogy kielvezni a jó időt. És hát a kortársainak is így mutatkozik be, hogy Dr. Szilágyi vagyok. Meglepett. Ez a karakter mennyire befolyásolta önt a későbbiekben, mert hogy ez egy nagyon komoly, egy érett gondolkodású fiatalember volt, akivel tulajdonképpen debütált a film Vásznon. Mennyire kísérték az útját végig ezek a hasonló karakterek?
Az az igazság, hogy nem akarok túl okosnak föltűnni, de tudatosan próbáltam alakítani a pályámat a magam Hajókovács módján. Természetesen az alapképességen kívül, ami valamilyen szinten szükségeltetik, van egy alkati determináció is. Tehát azért sokkal inkább az intellektuel alkatú szerepeket játszottam, ettől a doktor fiatal Szilágyitól kezdve. Mindig az volt a mániám, hogy egyre jobb színész próbáltam lenni, ennyire sikerült, és nálam tehetségesebb, fantasztikusabb emberekkel és rendezőkkel akartam találkozni, és ezért volt, erre mondom, hogy én vagyok a legnagyobb magyar vándorszínész, mert a Nemzeti Színházban voltam kétszer a Vígben, nincs olyan színház, ahol nem fordultam meg. Ebből a szempontból soha sehol nem csaptam be az ajtót.
Tanulni akart minden.
Végig, és a mai napig így van, hogy Magyarországon és a világban minden alkalommal színházat nézek. Magyarul, ha szabad ezt mondanom, a mai napig próbálom tovább képezni magamat. Életre halálra komolyan gondolom ezt, és a legnagyobb elődöktől játszottam évtizedekig. Pesti színházban, a Víg színházas korszakomban a kiváló drámaíró Csurka Istvánnak, és hagyjuk a esetleges politikai megítélését, a legnagyobb magyar drámaírók egyike volt, a Deficitjét 387-szer.
Kimondani is sok.
Na és most talán megcsinálom valahogy. Ezek a szerepek alakítják is az ember, szóval vele élnek. Eddigi pályámra eljátszottam 200 valamennyi szerepet, ennek a jelentős része egy vezető főszerep volt, de ha őszinte vagyok magamhoz, és ebből a 200-ból talán a két kezem maximálisan elég ahhoz, amikor el tud jönni a jó Isten, hogy szoktuk mondani, és a közönség, a mérvadó kritika és a mű találkozott azzal, és ez egy nagyon-nagyon jó arány.
Mikor és milyen indítatásból lépett be az életébe a vidám műfaj? Mert hogy ugye ma már Szilágyi Tibort nagyon sokan a kabarékból, a vígjátékokból, a szeszélyes évszakokból ismerik. Nyilván ez egy másik arca, amely kiegészíti ezt az előzőt, és amely gondolom hasonlóan üdítő perceket kínált az ön életében is, amikor ezek elkészültek.
Hát nem műfaj kérdése az, hogy ezt életralára komolyan kell. Egyáltalán nem egy lenézendő dolog, és most már a Nótinál maradva például, amit ugye rendeztem most másodszor a nyitott ablak. Egy buhózat, és mondtam az ifjúságnak, gyerekek, ezt életre halára komolyan kell játszani, mert biztos láttátok a Hippolita lakály című filmet. Na most ennél nagyobb társadalom kritikát nem tudok elképzelni. 30-as években vagyunk, és egy szemétszállításon meggazdagodott Bunkó, akit a Kabos Gyula játszott zseniálisan, nem tud késsel villával enni, de lakályt fogad. Hát azért ez egy komoly társadalom kritika. Vagy itt van a Nóti nyitott ablak, hogy egy helyi polgármester pedálozik, hogy hozzákerüljön a laktanyába. Azt hiszi, hogy hadserege lesz, és csak problémái vannak belőle, és minden magasabb rangú valaki abban a hadseregben az a leghülyébb. Hát szóval itt ezt életre halálra komolyan, nem viccelődünk, lent nevetnek a nézőtéren, de a szituáció az igaz.
És ez az oldal, ez a karaktervonás, ez megvolt önben fiatalon is?
Hát talán volt valami humorom, vagy nem tudom. Hát ez is szakmai dolog. Arra van humorom befogadóként. Hát én egy vidám ember vagyok, és szeretek nevetni, és szeretem jól érezni magam, és érdekes módon annyi dolgom van, hála a jó Istennek, hogy jövök, megyek, és így pihenek. És ugye, hogy majd ha nyugdíjas leszek, akkor majd mennyit fogok olvasni? Hát bocs, 3-4 könyvet olvasok, színmód, és egész életünkben olvastam. Amíg el tudom játszani ezeket a komoly feladatokat, és hívnak rendezőként is előadásokra, azt hiszem, hogy ennél nagyobb szellemi karbantartása nem lehet az embernek. Nem fogom megvárni természetesen, amikor erre nem leszek alkalmas, de egyelőre még örkénnyel szólva, bizakodva nézem a jövőbe.
Felsorolt nekem itt a beszélgetésünk elején egy listát, én ebből önhatalmulag Smetana Moldva című dalát választanám most ki. Milyen kötődése van ehhez?
Hát Éppen a makrancos hölgyel, József Attila színászkorom, hogy voltunk akkor még a Napsütötte Csehszlovákiában, és hát a Moldva megkerülhetetlen ilyen szempontból, és ott is eszembe jutott ez. És hát egy gyönyörű motivumok vannak ebben a szimfóniában.
És amikor éppen 76 évesen nem rendez, szöveget tanul, vagy mondjuk hangos könyvet készít, akkor mire szánja a szabad idejét? Feleségével immáról lassan 30 éve élnek együtt. Mennyi idő jut rá például az életéből?
Az az igazság, hogy ez családi háttér nélkül ez nem megy. Ő egy ügyvéd, és ő is bridge-el, de rengeteg áldozatot hoz azért, hogy én ilyen örömmel csináljam a pályámat, és azért nagyon jó kritikusom is, kemény, mindig azt mondom, hogy sallagmentesen kell játszani. Őség zavara van, most már valamit vissza is mondtam, mert tényleg tudnom kell, hogy hány éves vagyok, és éjjel-nappal vezetek, vendég voltam Debrecenbe, Sopronba, Veszprémbe rendszeresen, és holnap is megyek, és játszom a Karinti Színházban is, tehát a Sizgált, ugye a Woody Allen forgatókönyv írójaként is ismerjük, most volt 90 éves, hát én még nem vagyok 90, de 65-ször fogom játszani a hétvégén. Azt még ki kell találnom, ma majd nem tudok ekkorákat eljátszani, és még a Jóisten ad nekem egy pár évet, hogy mit csinálják, de írni biztos fogok.
Igen, mert hogy érintőleg már ön is említette, hogy 3 könyve is megjelent, igen, ebből egy verses kötet, 2, talán egy kicsit líraibb hangvételű, igen, önéletrajzi. Van akkor esetleg negyedik könyv is
terve? Hát az agyamban rengeteg terv van. Idő is kell hozzá, a másik az van egy technikai akadály, és olyan értelemben, hogy én kézzel írok, mert az, hogy leírnék egy oldalt, az egy hétig tartani. Maradjunk abban, hogy egy kiélési forma, egy terápia, az egész színészet is egy terápia, és ettől én nem lettem író, költő, de valami kikívánkozik belőlem, az jól esik.
Próbáltam visszaidézni személyes emlékeimet önnel kapcsolatban, a legutóbbi egy Molnár Ferenc darab volt, az Olimpia, talán 3-4 évvel ezelőtt. Platatábornok volt, az osztrák zászlós szallaggal átkötött tábornok. A mostani darabjai közül melyiket ajánlaná, hogyha mondjuk invitálna egy színházi előadásra?
Hát, ha egy tanulságos jó vígjátékot akarnak látni, főleg a szerző tollából, ez a Karinti Színház Nagy Sziszkának a második nekifutás című darabja. Játszom Csiki Gergely nagymamájában, Veszprémben ezt a 4-5 jelenetes, a főszereplő hölgynek, Állai Borinak, ő játsza a nagymamát, a gyerekkori szerelmét. Pénteken lesz olvasó próbám az Eső ember című darabból.
Ezt hol fogják?
Ez Veszprém, akkor terve van véve, és azt is májusban kezdjük el Márainak a Gyertyácsonkikének című darabját, egy C.S. Ferenc nevű Nagyváradon élő kiváló színésszel, akivel játszottam már együtt a Ibsenbe, ezt is Pataki András rendezi, és hát akkor rendezek Zentán.
Nehéz lesz a választás, hát, szóval, azt hiszem.
Hát azt nem tudom, hát hála a Jóistennek ennyi dolgom van, na most ez azért valamiféle szellemi kondíciót is föltételez, meg fizikait is, és azért nem felejtem el, hogy hány éves vagyok. Igyekszem úszkálni sokat, megpróbálok nem túlzottan kövér lenni, igyekszem nem a szépség miatt, de hát nem a fastapokat játszom, és nem mindegy, hogy mennyit cippelek.
Azt is olvastam, hogy volt olyan szerep, aminek a kedvéért képes volt lefogyni egy pár kilót.
Hát hogyne, ez természetes. Előfordul, hogy ilyen önszorgalomból, mit tudom, egy hétig jó leveket iszom, és amit tulajdonképpen egy tisztító kúra, és nem vagyok éhes.
Mivel zárjuk le ezt a beszélgetést, megy zenével?
Ezt abszolút önre bízám.
Akkor ha ismét rám bízza a választást, akkor szerintem hallgassunk meg egy kevésbé ismert dallamot, Respighitől a Róma kútjait.
Ez annyira fantasztikus, és én is gondoltam rá, hogy emlékszem, jó párszor hallottam, és a szökőkutak csobogását is hallottam, és ez valami gyönyörű dolog.
Beszélgető társam Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Munkatársaim Duba Szilvia, Maksai Helga, Mali Andrea, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Farkas Szabolcs.
Kedves hallgatóink! Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ráemlékeztünk a 2019. február 22-én elhangzott műsorunkkal.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.